Kedves hallgatóink, a protestáns református gályarabok szabadulásának 350. évfordulójára emlékeztek a Tiszán inneni református egyházkerület szervezésében a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál található a gályarabokat ábrázoló relief előtt. Dr. Dienes Dénes, az egyházkerület tudományos gyűjteményeinek igazgatója emlékbeszédében felidézte a reformátusok között a gyász évtizednek nevezett időszak történéseit. A következő percekben az előadóval tekintjük át a gályarabok történeti sorsát és annak teológiai üzeneteit.
Általában a református történeti írás gyász évtizednek nevezi ezt, ami meg is nevezi azt az intervallumot, időintervallumot, amelyben ezek a egyház számára, a protestantizmus számára megrázó események történtek. Ez tulajdonképpen a Lipót királyi abszolutizmusnak a bevezetése, illetve annak a kísérlete, a lipóti abszolutizmusnak a kísérlete, ahol át akarta alakítani Magyarországot, tulajdonképpen a hagyományos nemesi alkotmányt félretéve, országgyűlés összehívása nélkül rendeletekkel óhajtotta kormányozni ezt az országot, és hatalmas adóterheket rót ki az országra. Állandó háború ez a korszak, és a háború terheli meg a kasszát legjobban. Igen, ám csak hát Magyarország egy összeroppant állapotban volt. Hát a török megszállás kiszipolyozta az országot, tehát egy olyan elvetélt politikai kísérlettel állunk szemben, ami nem vette figyelembe a valóságot. Ráadásul a politika alkalmasnak látta a helyzetet a katolikus restaurációra, és rövid idő alatt meg akarta változtatni a felekezeti képét az országnak, azt remélve, hogy tulajdonképpen egy fölülről indított társadalmi nyomás következtében az emberek megváltoztatják a vallási hovatartozásukat, konfessionális nézetüket, tehát a hitvalláshoz való ragaszkodásukat, és tulajdonképpen ebbe belebukott a kormányzat. Lipót kénytelen volt erről lemondani, 1681-ben ezért hívják össze a Soproni Országgyűlést, amelyik helyreállítja tulajdonképpen a hagyományos nemesi politikai alkotmányt Magyarországon. És ha nem is orvosolják a jogaikat a protestánsoknak, de legalább megígérik, hogy szabadon gyakorolhatják a vallásukat. 1712 után ezt az ígéretet nem tartják be, de ez most messze vezet. A lényeg az, hogy ebbe a politikai folyamatba kell elhelyezni a gyász évtizedet is, ráadásul egy nemzetközi összefüggések keretei közé. Franciaország 1672-ben megtámadta Hollandiát, azon a címen, hogy ő a mostani Belgiumban élő, franciául beszélő vallonokat ugye megvédi. Ismerjük ezt a nagyhatalmi magatartást. Tulajdonképpen a Hollandia kereskedelmi nagyhatalmát akarta megtorpedózni 14. Lajos, a napkirály politikája, és a francia hegemóniát a tengeren, illetve a szárazföldön is biztosítani. Úgy érezte, hogy Franciaország már van olyan erős, hogy átveheti a Szent Római Birodalomtól ugye a európai hegemóniát, a hollandoktól pedig ugye a tengeri hegemóniát. Hollandia ekkor van a tengeri nagyhatalmának a csúcsán egyébként. Nem is sikerül ezt a célt elérnie, a szárazföldön ér el sikereket Franciaország, de ez a helyzet a Lipót császárt a hollandok szövetségéhez tolja, mert elemi érdeke volt a császárnak, hogy Franciaország ne érje el azokat a sikereket, amit kitűzött, hiszen ezt nyilvánvalóan a német-római birodalom rovására érte volna el. Ez adta meg a lehetőségét annak, hogy a magyarországi protestantizmus egy nemzetközi szolidaritásnak az összefüggéseibe került, mert Lipót császár kénytelen volt figyelembe venni az európai protestáns hatalmaknak azt a diplomáciai tevékenységét, amely a magyar reformátusság és evangélikusság védelmében indult el. 1674-ben elítélték a lelkipásztorokat és tanítókat, egyébként hamis vádak alapján is, és teljesen egy jogszerűtlen bírósági eljárással, fej- és jótságvesztésre. Ezt nem merték végrehajtani éppen a nemzetközi viszonyok miatt, nem lehetett csak úgy levágni 10, 20, 30, 50, 40 református vagy evangélikus lelkésznek a fejét, mert ez akkor nemzetközi botrányt okozott volna, és Lipót lehetetlen helyzetbe került volna politikailag. Ezért, hogy eltávolítsa az országból ezt a kellemetlen valamit, amit már elkezdtek ugye ezekkel a református prédikátorokkal, eladták őket a spanyol gályákra, az Adriai tengerre, és két év múlva hatalmas európai diplomáciai szervezkedés következtében, akik még életben voltak, mint egy 30 főt, kiszabadítottak. A kiszabadítás tényét azt a hollandok hajtották végre, de előtte az összegyűjtött váltságdíj az egy svájci, szász és holland diplomáciai munkának a következménye volt. Erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, mert ez egy nagyon bonyolult történet. Mi ugye csak a centrumát látjuk, és ma a szabadítás napját ünnepeljük, tudnélik a gályaraboknak a történetét. De a gályarabok története egy nagyon széles nemzetközi politikai összefüggésben látható, és ott látható, vagy ott ragadható meg ennek a lényege, hogy mindig úgy van ez, hogy soha nem független egy közösségnek az élete a nagy összefüggésektől. Most azt mondhatjuk emberileg, hogy ha Franciaország nem támadja meg Hollandiát, akkor valószínű, hogy a magyarországi protestantizmus szétzúzza Lipót császár és a vele szövetséges katolikus klérus, mert akkor lett volna rá ideje, így van, lett volna rá ereje, nem kellett volna figyelembe venni a nemzetközi viszonyokat, de ez a tény, hogy Franciaország kirobbant egy európai háborút, megváltoztatja ezeket a viszonyokat, és a cselekvési lehetősége és a mozgástere a császárnak és egyben magyar királynak beszűkül. Na most, hogyha ezt teológiailag nézzük, ugye azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy Isten a történelemnek az ura. Dániel könyvében van erről szó, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat, és hogy az ő kezében van a történelem. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy református teológusként, vagy egyszerűen csak református keresztényként látjuk a cselekvő Istent a dolgok mögött. Isten nemzetközi viszonyokat, népeket mozdít meg, hogy kiszabadítson 30 embert. Ez egy óriási csoda, és ebből lehet erőt meríteni a mindenkori keresztény embernek, a mindenkori református embernek. Reformátusság, a református magyarság és a magyarság is, hogyha most ha történelmi síkban nézzük, akkor jóval nagyobb terheket hordozott, mint esetleg más népek. De ugyanakkor a szabadulás élménye is több, éppen emiatt. Mert a mélységekből kiemelkedés, gondoljunk a himnuszra, a himnuszunkra, vagy egyáltalán az életünknek a napos oldala is, minden az Isten kezéből jön, ami vallásunk szerint, és így tekintünk mi erre a bonyolult gályarab ügyre, bonyolult gályarab kérdésre, hogyha ezt a teológia felől nézzük, ha az egyház üzenete felől nézzük, ha az evangélium oldaláról nézzük. Ezt lehet lecsupaszítani a történettudományi munkára, és a történettudomány feltárja ennek a részleteit, és akkor megállapítja, hogy a diplomáciai munka sikeres volt. A teológia pedig hozzáteszi, hogy az egyház üzenetében ez a siker valamiként az Isten akarata, valamiként az Isten háttérmunkája. És ez a szabadulás élmény mindig fontos egy nép számára, mindig fontos egy közösség számára, mert ez ad a jövőben reménységet. Nem is feszülnénk neki a jövő nagy kérdéseinek, ha már nem lenne tapasztalatunk, a szabadulásnak a tapasztalata, és azt gondolom, hogy az egyház a társadalom felé is ezt az üzenetet kell, hogy közvetítse.
Maga a megemlékezés ugye a kollégium bejáratánál van, ott több relief is őrzi a kollégium történetének legnagyobb eseményeit, és hát ezek között van a gályaraboké is. Hogyan csatlakozik a kollégium Sárospatak ezekhez a történésekhez?
Miután a gályarab ügy nemzetközi összefüggésbe került, egy kicsit homályban marad maga a kollégium. Pedig párhuzamosan a kollégium is pontosan ebben a kiszolgáltatottságba kerül, 1671-től menekülnie kell, és ugyan vannak kisebb szünetek, a tököli féle felső magyarországi fejedelemség idején visszatérhetnek a diákok, tanárok, de aztán újra bujdosásra kényszerülnek, és mintegy 3 évtizedet kell távol tölteni Sárospataktól. Jellemző, hogy mindig Sárospataki kollégiumnak hívták magukat. Ez az azonosságtudat olyan erős volt, hogy biztosak voltak benne, hogy előbb-utóbb visszatérhetnek, még 3 évtized után is. A gyász évtized, a gályarab ügy, az kétféle módon olvad össze a kollégium történetével. Egyrészt Harsány István kikutatta, hogy hány gályarab volt egykor pataki diák. Az ő nevük és az ő emlékük az egyik ilyen emléktáblán, itt a nagyportán, a kollégium nagyportán jelen is van, és mindig ott szoktuk megünnepelni a gályarab emlékezetet, a gályarabok történetének emléknapját. Másrészt pedig, hogy maga a kollégium is elszenvedte az üldöztetést párhuzamosan a gályarab lelkipásztorokkal, és nagyon érdekes, hogy közismerté vált egy svájci orvos lelkésznek a levelezése, mielőtt ezt a táblát 1930-as években elhelyezték volna. Egyébként elsőnek helyezték el ezt a táblát, a kollégium történetét illusztráló táblát. Éppen Trianon után, mert benne van a magyarság trianoni megrázkódtatása is, ugye üldöztetés, traumák, nemzeti traumák, és ugye a református egyház mindig azonosult a nemzettel. Számára az Isten ügye és a nemzet ügye, azok párhuzamosak voltak, párhuzamos hangsúlyjal éltek, ezért helyezték el ezt a emléktáblát éppen Trianon után, itt a kollégium falán, és ismerté vált ennek a zürichi lelkésznek a levelezése, és ő mindig egy reménységteljes mondatot írt le latinul. Ez a mondat körülbelül így hangzik magyar fordításban, hogy azt mondja az Úr, ő a Jehova nevet használja, hogy az én rab lelkipásztoraimat meg fogom szabadítani. És ez egy úgynevezett kronosztikon, mert ő kiemelte a római számokat a latin betűkészletből, és az 1675-öt mutatja. Kicsit késett a szabadítás, ő, aki egyik munkása volt a szabadításnak. Már 75-re datálta, hogy ez valószínűleg meg fog az év végén valósulni, hát néhány hónapot késett a dolog, 1676. február 11-12. És ebből a patakiak egy rövidebb szakaszt kiemeltek, és latinul ezt írták ide a táblára, ami magyarul azt jelenti, hogy így szól az Úr, meg fogom szabadítani az én foglyaimat. És ehhez hozzákapcsolták a 126. Zsoltár 4. versét, hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, tehát ők így asszociáltak erre a szövegre. Valószínű, hogy Zaffius inkább egy másik bibliai részletet, a Zakariás könyvét láthatta az ügy mögött, ahol az van, hasonlóan a Zsoltárhoz, hogy azt mondja a seregek ura, hogy megszabadítom az én népemet. Vagyis, hogy a patakiak is, a pataki emlékezetben is gályarab ügy és a pataki iskola helyreállítása egyaránt az Isten szabadító munkája, úgyhogy ez a református emlékezett kultúrában és a pataki emlékezett kultúrában ez a két esemény még az igei talajon is egybeesik, és a Biblia bizonyságtétele szerint ti szabadító Isten iránti hálához vezet, tehát amikor mi megemlékezünk a gályarabjainkról, akkor az egy hálaadó ünnep, még akkor is, ha egy traumára emlékezünk, mert az Isten szabadító munkája ragyog föl azokban a nagyon sötét és nagyon nehéz és nagyon megrázó esztendőkben, és az a jelennek, a mindenkori jelennek a kollégium életében is mindig kell, hogy erőt adjon.
A megemlékezésen az igei szolgálatot Kolumbán Gábor, az egyház kerület lelkészi főjegyzője látta el. Az eseményen megjelent és koszorút helyezett el Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke, dr. Farkas Szabolcs Sárospatak polgármestere, Kolumbán Gábor, dr. Szemán Ákos, egyház kerületi presbiteri főjegyző, valamint a református intézmények vezetői, dr. Engi Sándor, a Sárospataki református hit Tudományi Egyetem rektora, Pásztor Gyula egyetemi lelkész, Fejér Zoltán, a Református Gimnázium intézményi lelkésze, Egeresi Gábor a Tudományos Gyűjtemények Múzeumának igazgatója, valamint a teológus hallgatók. Kedves hallgatóink, a protestáns református gályarabok szabadulásának 350. évfordulójára emlékeztek a tiszánineni református egyházkerület szervezésében a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál található a gályarabokat ábrázoló relief előtt. Dr. Dienes Dénes, az egyházkerület tudományos gyűjteményeinek igazgatója emlékbeszédében felidézte a reformátusok között a gyász évtizednek nevezett időszak történését. Az előző percekben az előadóval tekintettük át a gályarabok történeti sorsát és annak teológiai üzeneteit.